Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Mai adásunkban az intézmény restaurálása kapcsán felelevenítjük az egykoron az aradi magyar értelmiség által megálmodott kultúrpalota történetét. Ezt követően beszámolunk a székelyföldi Mofettás könyv Gyógykázok az egészség szolgálatában című kötet csíkszeredai könyvbemutatójáról, majd a holnap kezdődő csíkmadarasi kertészeti konferenciáról kérdezzük a szervező János Ferdinánd kertészmérnököt. Tartsanak velünk! Február 2014-ában kezdődött el az aradi kultúrpalotában a Filharmóniának otthont adó rész belső restaurálása, de a külső javítási munkálatoknak már 2 évvel korábban nekiláttak. A sok esztendeig elhúzódó beruházás eredményeként idén fennállásának 105. évében ismét megnyílhat és régi pompájában tündökölhet az eklektikus stílusban épült intézmény, az egykoron az aradi magyar értelmiség által megálmodott közművelődési központ. Pataki Lehel Zsolt összeállításában a kultúrpalota története elevenedik fel, és a munkálatok utolsó simításairól is megtudhatunk egyet s mást.
A város egyik építészeti remeke és büszkesége a Maros partján, írja Új János helytörténész az Arad történelmi városkalauz című könyvében. Az eklektikus stílusú 1913-ban elkészült kultúrpalota építését a 19. századi értelmiségiek által alapított és ma is működő Kölcsei Egyesület kezdeményezte. A múlt századfordulón az ipari fellendüléssel párhuzamosan a művelődési élet is fejlődött, gazdagodott Aradon. Ezért volt szükség a több ezer relikviából álló 1848-as aradi Ereke Múzeumnak egy állandó otthonra, amely ugyanakkor az egyre gyarapodó közkönyvtár befogadására is alkalmas volt. Továbbá megfelelő koncerthelyszínként is szolgált. Puskel Péter újságíró, helytörténész.
Abban az időben Erdélyben mindössze 2 városban épült kultúrpalota, az egyik Marosvásárhely, a másik Arad. 1913-ban adták használatba mind a 2 művelődési intézmény. A marosvásárhelyi hangsúlyosan a magyar szecesszió jegyében épült kívül és belül is. Arad, mivel egy kicsi kozmopolitabb város, ezért a külső eklektikus, a belseje pedig az akkoriban divatos szecesszió minden jegyét magán viseli. Kultúrtörténeti jelentősége pedig abban áll, hogy az aradi magyarság számára, hiszen a magyarság képezte a város lakosságának a túlnyomó többségét, egy anyai intézmény szerepét vállalta fel, hajlékot biztosított a Filharmóniának, a Városi Könyvtárnak és az Ereke Múzeumnak.
A Filharmónia európai hírű akusztikájú koncerttermében Bartóktól Enescun át Richard Straussig számos híresség fellépett. A végéhez közeledő felújításra nagy szükség volt már, hiszen legutóbb az 1970-es évek végén, a 80-as évek elején renoválták az aradi kultúrpalotát, mondja Bognár Levente alpolgármester.
A kultúrpalotának 2 tulajdonosa van, az egyik a megyei önkormányzat, a másik pedig az aradi helyi önkormányzat. A városi önkormányzat az ő részét tudta csak rendbe tenni, amelyik helyt ad az aradi Filharmóniának. Költségvetésből biztosítottuk. Ez körülbelül 5,2 millió euró. Lejbe számolva körülbelül 24 millió. Az első fázisa a munkálatoknak az volt, hogy rendbe tenni a tető részt, mert folyt be a víz. És ez is komoly kárt okozott, főképpen a gyönyörű freskók tönkrementek. Egy gyönyörű szép kupola fedi az előcsarnokot, és a fő homlokzata az épületnek, az is egy gyönyörű timpanonos megoldás, annak a résznek is komoly károsodásai volt. voltak az évek során. Tehát végül is ugye egy olyan épületről beszélünk, ami 1913-ban készült el. Egy adott pillanatban a megyei tanács felújítási munkálatokat végzett főképpen tetőjavítás terén, de nem jól sikerültek, és több kárt jelentett. Ezért volt fontos, hogy elsősorban a tetőt és tetőszerkezetet rendbe tegyük.
A belső restaurálás során feltárták az eredeti díszítő elemeket, köztük a magyar szimbólumokat. A koncert és a kamaratermet, az előcsarnokot és a folyósókat, valamint a ruhatárat is felújították. Lifttel és mozgáskorlátozott feljáróval látták el az épületet. A színpad pedig hidraulikus emelőt kapott, aminek a segítségével a hangszereket és a kórust is felemelhetik, vagy leereszthetik az alagsorba. De az egyik legfőbb újítás, hogy koncertorgonát építenek be. Ennek a terve egyébként már a kultúrpalotát építő elődöknek is az álma volt, teszi hozzá Bognár Levente, aradi alpolgármester.
Már 1911-ben, két évvel a kultúrpalota átadása előtt gyűjtés indult arra a célra, hogy orgonát tudjanak elhelyezni. A Kölcsey Egyesület, aki tulajdonképpen a kultúrpalota felépítésének kezdeményezője volt, egy orgona alapot hozott létre, annak idején 1572 korona is összegyűlt. Viszont ugye utána jött az első világháború, történelmi vihar, változások és így tovább. Gyakorlatilag ez a törekvés megszűnt. Most itt volt az alkalom, hogy 100 év után, ha már egy ekkora munkálatot kezdtünk el, hogy az orgona is elkészüljön. Köztudott, hogy az aradi kultúrpalota koncertterme nagyon jó akusztikával rendelkezik itt a régióban. Szintén fontos volt új székeknek a beszerzése, beszerelése, ez 630 férőhelyet jelent, mert az utóbbi időben gyakorlatilag ilyen irodai székek voltak. Számomra is nagyon fontos volt, hogy ez a műemléképület, ahova én is már gyermekkorom óta járok koncertre, megfelelőképpen legyen rendbetéve. Úgy néz ki, hogy a restaurátorok jó munkát végeztek. Fontos volt, hogy az eredeti állapotot tudják visszaadni. Ez úgy néz ki, hogy sikerül, de ezt természetesen akkor tudjuk megmondani, mikor minden munkával meglesznek, és leszerelik a teljes állványzatot.
Az aradi kultúrpalota felújítási munkálatainak befejezési határideje március 30-a, de Bognár Levente alpolgármester szerint a végső simítások, az akusztikai szakemberek utómunkálatai még vagy 2 hónapot vehetnek igénybe. Így legközelebb nyár elején élvezhető ismét hangverseny a koncertteremben.
Pataki Lehel Zsolt összeállítását hallották az aradi kultúrpalota restaurálásáról.
Zöld az ablaka, gyerekite tuba, rózsa, vár a viola. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre nagy lány leszek én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, esztendőre vagy kettőre legény leszek én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, tüdő a fazékból kidagadok én. Stand there.
A szénsavas gázömlésekről, mofetták hatásairól, kutatási eredményekről szól a székelyföldi mofettás könyv, amely a Gyógygázok az egészség szolgálatában alcímet kapta. A Csomád Bálványos Közösségek közti turizmusfejlesztési társulás szervezte múlt pénteki csíkszeredai könyvbemutatóról Bíró István összeállítását hallják.
Vulkáni utóműködésként törnek a felszínre a szénsavas gázok és vizek, vagyis a mofetták Székelyföldön. Sokasságuk világviszonylatban is jelentős, gyógyító hatásukat kutatások bizonyítják. A hatásmechanizmusok azonban kevésbé ismertek. A székelyföldi mofettás könyvben a szerzők Ince Réka, Jánosi Csaba, Kis György Zoltán és Tatár Márta tanulmányaikban a mofetták hatásairól is értekeznek, de bemutatják a székelyföldi mofettákat és kutatási eredményeiket is közlik. A Csomád Bálványos Közösségek közti turizmusfejlesztési társulás szervezte csíkszeredai könyvbemutatón a szerzőkkel Olá Gál Elvira, rádiós újságíró beszélgetett. Nagy József, az Aquaszik Egyesület igazgatója a könyv megjelenésének előzményeit ismertette, illetve azt is elmondta, hogy a könyv hiánypótló azok számára, akik igénybe veszik a mofettás kezeléseket.
A Szafienci Egyetemmel közösen, amikor elhatároztuk, hogy Sepsiszentgyörgyön Háromszéken szervezzük meg azt a nemzetközi ásványvíz konferenciát, amire tavaly augusztus végén került sor, és ebből az alkalomból volt itt a szerzők által egy nagyon komoly anyag, ami elfekvőben volt, és akkor azt mondtam, hogy na itt az ideje, hogy a konferenciára mi is kiadjuk ezt a könyvet, és akkor egy olyan nagy véghajrába, nagyon rövid idő alatt sikerült összehozni ezt a könyvet, és örvendek, hogy egy ilyen szép formában, csak Csíkszeredában nyomtatták a könyvet, és úgy lehet mondani, hogy Kovászna Hargita megyei társszerzők és kiadók és mindenki összefogott azért, hogy ez a könyv megjelenjen, és egy hiányos dolgot, ami a mofettákkal kapcsolatosan tesz az olvasó asztalára, és persze azoknak az embereknek a hasznára és javára, akik használják ezeket a mofettákat, és messze földön ugye híres Székelyföld ezekről a mofettákról. Hát itt szűk pátriánkban Magyarországhoz képest, ugye Magyarországon egy komoly ilyen mofetta van, az a Mátra-Derecskei mofetta, és hogyha valaki arra fele jár, ajánlom, nézzék meg, hogy egyetlen egy mofettára milyen gyógyászati központot sikerült ott kiépíteni, és itt nekünk is az lenne a feladatunk, az önkormányzatoknak is, és a befektetőknek is, hogy ezt az értéket megmutassuk, bemutassuk, és minél több emberhez eljussanak ezek az információk.
A 6 fejezetes könyvben Ince Réka kutató, a Szapienci Erdélyi Magyar Tudományegyetem tanára a mofetták fizikai-kémiai tulajdonságairól, illetve a radioaktivitásukról ír.
Ugye a radioaktivitás nap mint nap, percről percre itt van az életünkben, minden órában több millió atom bomlik el csak a testünkben, tehát egy olyan jelenség, amivel együtt élünk, de mivel nincsen olyan érzékszervünk, amivel ezt a jelenséget érzékelhetnénk, így egy kicsit úgy ködbe vesz, ráadásul a médiában inkább a negatív, radioaktív dolgok kerültek hangsúlyosan be, mint mondjuk Csernobil vagy Fukushima, és a mofetták körül is keringett egy ilyen hír, egy információ a köztudatban, hogy ott nagyon nagy a rádióaktivitás, és valóban nagy, tehát nagyságrendekkel nagyobb, mint a szabad levegőn, akár több ezerszerese, több tízezerszerese. Úgyhogy amikor megfogalmaztam a kutatási témámat, az pontosan ez volt, hogy rendben van, hogy nagy a mofettáknak a rádióaktivitása, de egyrészt milyen nagy, másrészt ez hogyan hat az emberi egészségre. És hát a kutatás során ilyen kis mérőműszereket helyeztem ki különböző székelyföldi mofettákba, köztük a Kovásznai Szívkórház mofettájába, vagy Európa legnagyobb természetes mofettájába, a Büdös Barlangba, de Hatolykára, Sugásfürdőre, Zsögödre, Nyírfürdőre és a többiekbe, és lemértem, hogy mennyi a rádióaktivitás, pontosabban mennyi a radonnak az aktivitás koncentrációja. A tudományos részletekben most nem merülnék bele, csak a lényeget vagy a következtetést mondanám el, és pedig azt, hogy a háttér sugárzás, ami hat ránk, az a természetes rádióaktivitás, hogyha számszerűsítjük, akkor úgy évente körülbelül 2 millisievert mennyiség, és ennek mintegy felét, tehát hogyha ennyi többlet sugárzást kapunk, azt még gond nélkül el tudja viselni segíteni a szervezetünk, sőt, olyan tanulmányok is vannak, mi szerint egy küszöbérték alatt még pozitívan is hat az emberi szervezetre ez a radioaktivitás. Nos, a méréseim alapján ezekben a székelyföldi mofettákban az a rádióaktivitás, ami jelen volt, az mindössze olyan 10-20%-a annak, ami megengedett, vagy ami még a küszöbértéken belül van. Tehát az, hogyha valaki most elvégez egy 10-napos, 2-hetes mofettakurát, az semmiképp nem hat negatívan rádióaktivitás szempontjából az egészségére, sőt. Amit viszont érdemes figyelembe venni, hogy az a személyzet, aki nap mint nap mofetta közelben van, mondjuk egészségügyi személyzet, takarító személyzet, túravezetők, azoknál azért oda kell figyelni, mert az, hogy mennyi sugárterhelést kap, az az időnek is a függvénye.
A mofetták, mint természetes gyógytényezők hatásairól Tatár Márta kardiológus, a Kovásznai dr. Benedek Géza szív- és érrendszeri rehabilitációs kórház orvosa ír a könyvben.
A mofetta sokkal több, mint egy magas koncentráció széndioxid. 90-98%-ban mofetta gáz a széndioxid. Szerencse, hogy ugye a széndioxid az nehezebb, mint a levegő, tehát ez leüllepszik, tehát beállhatunk úgy biztonsággal a széndioxid gázba, hogy a légzőszerv az a kinti levegőn van. De kezdettől egyértelmű volt, hogy a mofettában van egy rádióaktivitás, ami nagyobb, mint a kinti rádióaktivitás. A széndioxid mellett van egy radonhatás, van elég sok mofettánkban kénhidrogén, tehát egy komplex hatástól beszélhetünk. A széndioxid hatásmechanizmusa leegyszerűsítve talán azt mondhatnám, hogy mivel képes diffundálni a bőrön keresztül, ezért a saját szabályozó rendszerünk miatt egy értágulatot okoz, és nem csak a bőrerekben. Először azt hittük, hogy a melegérzés azért van, mert a bőr kicsi hajszálereit kitágítja, illetve a széndioxidnak a hővezető képessége rosszabb, tehát hogyha én egy széndioxid gázban állok, akkor a testem fölmelegszik. Utána egyértelműen bizonyított, hogy az arteriolák szintén is hat, nem szeretnék én most részletekbe menni, hogy milyen összetett mechanizmus alapján. Ugyanakkor széndioxid fölhalmozódás esetén a vörösvértestek könnyebben adják le az oxigént, tehát javul az oxigén ellátás is ezen a területen, tehát azt jelenti, hogy javul a perifériális artériális keringés, csökken az ellenállás, ezzel csökken a vérnyomás, ezzel csökken a szív munkája is. Tehát ez a széndioxidnak a fő hatása. Amiért Európa szinten mesterséges széndioxid fürdőket készítenek mindenütt, és kapcsolják a legkülönbözőbb balneológiai kezelésekhez, de ez egy bizonyított kezelés. És hogy a mai napig az orvostudomány kutatási központjában van, engedjék meg, hogy elmondjam, hogy egész nagy meglepetésemre az ősszel volt Velencében egy kardiológiai kongresszus, ahol a világkutatói próbáltak alapszinti kutatásokat bemutatni, hogy hogy lehet az érelmeszesedéses krónikus betegségek folyamatában jobban beavatkozni, hogy ezeket lassítsuk, és a kanadai Vipivek Egyetem alapkutatást végző professzora a széndioxid kezelésről beszélt kísérletes kutatásukban. Tehát ez egy ennyire fontos és hatékony, de a mofettánk sokkal több. Van egy természetes rádióaktivitás. Az orvostudomány szempontjából a radon terápia a legvitatottabb. Legutolsó kutatások azt mondják, hogy ez az egész alacsony radon szint és radioaktív alfabesugárzás aktiválja az epidermiszben lévő Langerhans sejteket, ezek ilyen speciális sejtek, amik viszont mindegy ilyen hírvivők az egész immunrendszerünket stimulálják. Tehát van egy ilyen immunrendszert erősítő hatása. És sok mofettánkban ott van a kénhidrogén. A kénhidrogén is képes diffundálni a bőrön keresztül, és a kénnek nagyon nagy szerepe van elsősorban a porc anyagcserében, tehát ezért a kénes gyógyvizek, a kénes mofetták előnyösen befolyásolják a degeneratív ízületi kopásos betegségeket, illetve bizonyos törések utáni regenerálás, traumák utáni regenerálás. Én még azt szeretném elmondani, hogy mivel gyógytényező, ezért mint bármilyen gyógyszernek megvannak a javallatai és ellenjavallatai. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy olyan természetes gyógytényezővel rendelkezünk, amit hogyha megfelelő javallattal használunk, megfelelő kórképpen, akkor lényegesen hozzájárulhat az egészség hosszabb megtartására, a helyreállításhoz, illetve egy jobb életminőséghez.
A kötetben bemutatja a székelyföldi mofettákat, illetve azok kutatási történeteit is Jánosi Csaba geológus.
Itt szó esett a mofetta gázaknak a gyógytényezőjéről, de van még egy dolog, amit legújabban egy pár évvel ezelőtt Olá György magyar Nobel-díjas tudós fedezett fel, van egy találmánya is, ha jól tudom, Kínába és Izlandon fel is épített két gyárat, ami a széndioxidot alakítsa át metanolá, tehát a széndioxidból üzemanyagot is gyártnak.
A képekkel, ábrákkal gazdagon illusztrált több mint 200 oldalas székelyföldi mofettáskönyv 2017-ben a Sepsiszentgyörgyi Háromszék vármegye kiadó gondozásában jelent meg.
Bíró István összeállítását hallották, a székelyföldi mofettáskönyv Gyógygázok az egészség szolgálatában című kötet Csomád Bálványos Közösségek közti turizmusfejlesztési társulás szervezte csíkszeredai könyvbemutatójáról. Kertészet nyílt napok keretében március 1-e és 3-a között háromnapos szakmai konferenciát szervez Csíkmadarason. Az összejövetelen pályázati lehetőségeket mutatnak be, aktuális kérdéseket vitatnak meg, előadásokat tartanak, valamint gyakorlati útmutatásra is sor kerül. János Ferdinánd kertészmérnököt, a szervező Garden Projekt tulajdonosát kérdezem a rendezvényről.
Szakmai napok megrendezése az egy elég régóta kiforrott dolog. Minden évben tartunk kertészeti kiállításokat, szakmai napokat.
János Ferdinánd kertészmérnök.
Ami inkább egy ilyen kommerc jellegű, tehát egy ilyen üzleti jellegű. Ez egy picit szakmai irányú, ez ami ebbe a pár napba, három napba, március 1-2-3-án le fog folyni. Első ilyen jellegű rendezvény. Az ötlet onnan jött, hogy egyre inkább kevesebb a partner, kevés a kolléga, akivel lehet dolgozni. Fiataljainknak nagy része 20 és 35 év között szinte azt lehet mondani, nincsenek. Tehát az aktív fiatalok nincsenek kéznél. Ha nincsenek partnerek, aktív fiatalok, mivel hogy elvándoroltak, külföldön tartózkodnak. Na most az nem baj, ha kint vannak, hogyha kint egy tőkét összeszednek, és olyan szándékkal gondolkoznak, hogy visszajönnének, akkor lehetőséget tudjunk adni nekik nyílt napokon belül, hogy azért itt helyben, Székelyföldön is lehet gazdálkodni, és meg lehet élni. És hogy itt is van szakmai háttér, úgy a kertész, ágazatban, a mezőgazdasági ágazatban, mint a marketing ágazatban, vagy a marketingen keresztül a pályázati lehetőségekig. Mindenféleképpen a szakmabelieknek szól a háromnapos rendezvény, viszont fiataloknak is finoman éreztetnünk kell velük, hogy haza kell jönnünk, vagyis hogy van itthon lehetőség megélhetésre. Tehát olyan programok lesznek, amik a szakmán kívül a fiatalokat is csábíthatják. A rendezvénynek az a célkitűzése, hogy megismertessük a szakmát, hogy lássanak be az emberek, egymás közt a szakemberek is tudnak konzultálni, kommunikálni, egymással megosztani a problémákat, aktuális kérdéseket, megismerkedhetnek egyik más másiknak a tapasztalataival, élményeivel, ugyanúgy negatív és pozitív élményekkel a gazdálkodók és a szakemberek is.
A konferencián több vita téma felmerül. Milyen szempontokat vettek figyelembe azok kiválasztásánál?
Mindenféleképpen az aktuális problémákat vettük fel, tehát ugyanúgy a sportfelületeknél nagyon sok ilyen problémába ütközünk, hogy a megépített dolgok nem működnek rendesen, miért nem, és akkor vissza kell nyúlni a kezdetekre, hogy az miért nem úgy lett megépítve, hogy szakszerűen, akkor miért nem lett öntöző berendezés felhasználva, tehát mind ilyen aktuális problémák, tehát a mi napi renden találkozunk ezekkel a problémákkal.
A rendezvény programjáról.
Első nap a zöldövezet felületeknek, zöldövezet fenntartások és zöldövezet építéseknek lesz a napja, inkább arról szól, hogy nagyon sokan neki fognak futballpályákat vagy sportfelületeket építnek, szinte úgy lehet mondani, hogy nem szakszerűen. És utána jönnek a problémák, amikor a megépített felületes sportfelületnek a gondozása. Na most már, hogyha nem szakszerűen volt építve, akkor utána sokkal nehezebb ezt rendbe hozni. Tehát az első napnak ez a délelőtti program, a délutáni program pedig az öntözés technikák, ugyanígy az öt felületekre, sportfelületekre, és nem csak itt belemegyünk a mezőgazdasági felületeknek az öntözésébe is. A második napon gyümölcs és bogyorgyümölcsűek termesztése és technológiák, tehát itt lenne téma, amit ki lehetne boncolni, hogy a csíki régióban mit érdemes, mit szabad termeszteni, és milyen technológiákkal szabad termeszteni. Ezután bejön az a program, amit a majd vissza nem tértendő támogatások az agrárágazatban és vidékfejlesztésben 2018 és 2020 közt. Ez az, ami inkább érdekessé tudná tenni a fiataljainknak. Utána lesz egy vadon élő és termesztett gyógynövény és fűszernövények előadás, és azután következik a talaj és tápláléktáló összetétele és működése, talaj széntartalmának szerep, a szerasanyagok, humusz, bromalin jelentősége. Ez inkább ilyen nagy kultúra témája. Az előadók Mayerhofer Attila kertészmérnök, ő Budapestről érkezik, Pogonyi Alex, ő az öntözés technológiáknak a szakembere, Ferenc Lehel kertészmérnök, a gyergyói csíki régiónak egyik nagyon jó szakembere, akitől lehet a három nap alatt érdeklődni. Székely Gabriela kertészmérnök, ő a gyógynövények és fűszernövényeknek a mindentudója. A három nap alatt sok szakember lesz itt, tehát hogyha valaki eljön bármilyen privát kérdéssel vagy kéréssel, vagy különleges kéréssel, akár biogazdák, itt szinte választ tud kapni ez a három nap alatt bármilyen kérdése.
A program kiemelkedő előadója Kökény Attila magyarországi úgynevezett talajdoktor. Neki több előadása is lesz a konferencia harmadik napján, csak őt lehet hallgatni. Mit kell tudni róla?
Nagyszerű előadó is, és elég nagy tapasztalattal rendelkezik a szántóföldi növények termesztése és a talaj regenerálása terén. Biogazdaságot is vezet, és szükség van az ilyen szakembereknek a tapasztalatát megosztani és megnyitani körünkben. Inkább szakmai tanácsokkal fog jönni. Úgy készültünk, hogy akár kimenni a területre, megnézni a talajt, megnézni a területeket, és abba belebonyolodni, tehát a kérdésekre tudna választ adni többnyire. Tápanyagok körforgása, a táplálékláncban, takarónövények szerepe és szolgáltatásai, komposztja, alkoholelőállítása, a mezőgazdasági technológia összefüggések és gépészeti igények. Tehát elég széleső, amiben bele tud a talaj széntartalmának szerepe, szerves anyagok, humusz, glomalin jelentősége, tehát ezek mind olyan kérdések, amikre nem hétköznapi, vagy nem akármelyik szakember tud erre választ adni, főleg tapasztalat során. Első ilyen jellegű rendezvény. Az előadások ingyenesek. Jó, hogyha bejelentkeznek, hogyha regisztrálnak, azért, hogy tudjuk, hogyha nagyobb hely igényre van szükség, akkor tudjuk ezt mindenféleképpen megoldani. Tehát ingyenes a rendezvény, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm a beszélgetést János Ferdinándnak, akit a holnap kezdődő csíkmadarasi kertészeti szakmai napokról faggattam. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a hangszersimogató és a Morotva zenekar dalait hallgattuk. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!